Kedves hallgatóim, akkor a lineáris rendszerek elméletébe belekezdtünk. Talán a súlyfüggvénynek az értelmezése meg is volt alapozva. Jó, tehát egységi impulzus. Négyszög lökés formájában vezettük be, lehetne más alakú is, majd még erről ejtünk szót, és akkor úgy nézett ki, hogy valami delta epsilon t-t vettünk. Következő eset szétválasztással, hát nulla, ha a t nem eleme nulla epsilonnak, így, vagyis egy epsilon intervallumon kívül eltűnik, és akkor 1 per epsilon lenne, ha t eleme nulla epsilon. Hát ezt meg is rajzoltuk, hogy néz ez ki. Itt a t tengely, itt lesz föltéve a delta epsilon, és akkor nekünk jött itt egy zérus, epsilonon kívül zérus, magassága neki ezen a ugye, 1 per epsilon, láttuk ezt a területet, mert ugye az impulzus nagyságát adja az időintegrál erre a függvényre nézve, integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig delta epsilon, akár írhatok t-t is, dt az mivel egyenlő? Hát ugye elegendő integrálni nullától epsilonig, és akkor 1 per epsilon dt az lenne 1 per epsilon kiemelésével epsilon, tovább egyenlő 1. Tehát az impulzus egységnyi volt, az így látható, és az epsilon értéket igen kicsire válasszuk. Kicsinek választjuk. Mi lesz az eredmény? Tűszerű. Nagyon rövid ideig tartó impulzus, olyan, mint egy pöccintés. Egységi impulzust visz be. Tűszerűen egységnyi impulzust viszünk be, amennyiben ezt erőnek képzeljük mechanikai rendszerbe. Így. Hát ezt lehet csinálni. Na most akkor a súlyfüggvényt értelmezzük, mint rendszerjellemző függvényt. R operátorral bíró lineáris időinvariáns rendszerre. Jó, így operátorral bíró lineáris időinvariáns rendszerre. Hát az lenne, hogy akkor a bemenő jelként fogom ezt alkalmazni, mint standard gerjesztést, és akkor így néz ki a dolog, hogy adok egy delta t-t, delta epsilon t-t egyelőre, és válaszol a rendszerem egy meghatározott függvénnyel, jelöljük HY-t-vel, akkor ez a, mint egy szabványosított, nagyon pici, elhanyagolhatóan rövid epsilon időtartamú gerjesztés működik. Azt lehet mondani, hogy a HY-t nem más, mint a delta epsilon t-nek az R szerinti képe, igaz? Az operátort leírjuk elől, és utána a hatását látszik. Na most akkor avval kéne foglalkozni egy picit, hogy lehetne elhagyni ezt az epsilont, megjegyzés. Az epsilon indexet elhagyjuk. Mert mindig elhanyagolhatóan kicsi. Értékre gondolunk az alkalmazásokkor. Tehát lehetne azt mondani, hogy akkor a H-nál is elhagyom, és jön egy HT, lenne egyszerűen delta T alakba fölírva. Itt megjelenik a rendszer súlyfüggvénye HT, az egységimpulzusra adott válasz. Válaszfüggvény. Ez jelenik meg a kimeneten, ugye? Epsilon elhanyagolható kicsi, már föl se írtuk. A rendszer, méghozzá lineáris időinvariáns rendszer, micsodája a súlyfüggvénye. Így. Hát ez itt egy egyes, kettő. Delta T így index nélkül, mint Dirac féle impulzus ismert. Hát, hogy azt függvénynek lehet-e nevezni, igazából az bizonyos szempontból kétséges. Pontos matematikai megalapozással most nem tudunk foglalkozni, de lehetséges a dolog. Delta T ilyen lenne egyébként, hogyha az ember függvénynek gondolná, ugye nulla, ha T nem nulla, és végtelen, ha T egyenlő nulla, hát ez még lehetne igazából ilyesmi, csak még hozzájön, hogy és integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig delta T dt egyenlő 1. Hát ez már így együtt egy kicsit sok lenne exakt matematikának, inkább ezt gyorsírásnak tekintsük. Viszont ha visszamegyünk egy epsilonnyival, ami én a bevezetés során itt végig hát követtem, akkor ottan ezek exakt módon közelítőleg teljesülnek. Az elhanyagolhatóan kicsi epsilon, az nem lesz végtelen nagy, csak 1 per epsilon, és a területe pedig 1, úgy, ahogy itt megvan a elvileg a dolog. Egy megjegyzés, talán ennyit ide írunk, Dirac delta, mint értékadó funkcionál. Ként matematikailag exaktá tehető. Ugye mi a gond itten? Tudják, hogy a Riemann integrált akár megszámlálhatóan végtelen sok pontban megváltoztatott függvényre is ugyanazt fogja adni. Hát most akkor hogy van ez? ennek igazából az integráljának egy nullának kéne lenni. Normál Riemann integrál szerint, igaz? Hát ez itt a gond. Elvileg. Hát értékadó funkcionálként lehet tenni. Ha megsorzom egy függvénnyel az eltoltját, majd látjuk itt az alkalmazásban, elé fog ez bukkanni, hogy mi is van a háttérben. Számunkra, mérnökök számára elegendő azt mondani, hogy nem megyünk ilyen dolgokba, hanem nagyon pici epsilonra, ha elképzeljük, az éppen elég. Pont jó. Impulzussal meglököm. Nincs idő arra, hogy a befutott út is változó, mindjárt fogjuk látni a súlyfüggvényt. Konkrétan akkor az egész helyzet egy fizikailag jól megragadhatóvá válik. Jó, matematikai exaktá tehető. Pont, tehát most nem megyünk ebbe. Így. Jó. Akkor hát nézzünk példát. Példa, lengő rendszer legyen. Mindig ezt vizsgáljuk. Itt van nekem a szokásos lineáris oszcillátorom. Lineáris időinvariáns D-vel, M-mel, és akkor mostan adok rá majd gerjesztést, de mit adjak rá? Delta T-t. A Dirac impulzust igazából, de számunkra ott van a kis epsilon, csak nem látszik, ott van.
Jól.
És szépen válaszolni fog a HT súlyfüggvénnyel ez a rendszer. Viszont itt meg is tudnánk határozni, ugye az lenne, hogy a HT egyenlő R rendszeroperátor delta T. Tehát a Dirac impulzus R szerinti képe lenne ez a súlyfüggvény. Hát próbáljuk megnézni, mit tudunk kihozni belőle. Az R-1-et ismerjük tulajdonképpen. Támaszkodhatunk, ahogy már csináltuk tulajdonképpen többször. Ugye, mert akkor úgy nézne ki, hogy az M-szer H2.T plusz D-szer H.T plusz S-szer HT egyenlő delta T. Ez úgy jól néz ki, de hát igazából mi ez, amit itt felírtunk, amit már itten pedzettem? R-1 HT egyenlő delta T. Tehát ez a diff egyenlet. Így. Ez van meg, hát a HT-t azért meg tudjuk határozni. Ennek segítségével bizonyos további dolog még kell, mert hát ennek végtelen sok megoldása van. Lineáris, inhomogén, másodrendű, differenciál egyenlet kaptunk. Még egyszer M-szer H2.T plusz D-szer H.T plusz S-szer HT egyenlő delta T, itt a gerjesztés, megpöccintettük a lengőrendszeremet. Nyugalomban van, kezdeti értékfeladat, kép készítendő. Megpöccintem, nullából indul, aztán valamit majd mozog, megáll, mert a diszipációs tagon keresztül állandóan energiát veszít, meg fog állni, tehát el tudjuk képzelni, milyen alakul ez, csak exakt módon kéne megnézni. Na, mik a kezdeti feltételek? Nyugalomban van a rendszerem a vizsgálat kezdetén, és a H.0 az is fennáll. Na hát ezt kéne megoldani. átalakítjuk. Átalakítjuk. Ugye, átalakítjuk ezt a dolgot következőképpen, hogy azt mondom, hogy M-szer H 2.T plusz D-szer H.T, hát itt nagy változás nincsen, csak együtt kell nézni a kezdeti érték problémát, azt mondom, hogy nulla. Csak akkor ide azt kell írnom, hogy F. H a nulla helyen egyenlő nulla, és hát most a H ponttal mit tudok mondani? Átalakítjuk. Delta T-vel egységnyi impulzust vittünk be. Bevitel. Azt jelenti, hogy elhanyagolható idő alatt a következő dolog történik. Bevitel. A kezdeti sebesség megváltozik. H pont nulla közel egyenlő lesz, micsoda, 1 per M. Miért szabad ezt írni? Hát nyilván arról volt szó, hogy M-szer, H pont itt a nulla, talán pluszt lehetne ide írni, mert az a kis epsilon talán jelölhető lenne egy ilyen határértékként, egyenlő 1 miatt. Egységimpulzus bevitel volt. Akkor viszont ide azt írhatom, hogy a H pont a nullánál egyenlő 1 per M értékkel indítom. Tehát ezzel az inhomogén egyenlettel a T nagyobb nulla időpontokra, már hiszen T kisebb nullára nem érdekes a dolog. T nagyobb nullára vagyok kíváncsi, ez ekvivalens lesz. T nagyobb nullára helyes megoldást ad. Így. Hát akkor ezt kéne megoldani. A homogén rész megoldását ismerjük. Megoldása. E ad lambda T alakú lehet. Deriválva lambdászor E ad lambda T, és lambda négyzetszer E ad lambda T. Függvények érdekesek. És hát akkor behelyettesítve ezt a eredményünket, M-szer lambdászor lambda négyzetszer E ad lambda T plusz D-szer lambdászor E ad lambda T plusz S-szer E ad lambda T egyenlő nulla. Hát tulajdonképpen kérdés, hogy lehet-e ilyen. Múlt órán is láttuk ezt a gondolatmenetet. Nulla. Kérdés milyen lambdára? Lehet ez érvényes? Ugye? Hát látjuk, hogy az M-szer lambda négyzet plusz D lambda plusz S E ad lambda T egyenlő nulla. Ez tényleg lehet megoldás. Ide írjunk egy azonos, ugye minden T-re kell ezt biztosítani. Hát látjuk, E ad lambda T sosem nulla. Akkor lesz jó, hogyha lambda jó, ha m-szer lambda négyzet plusz d lambda plusz s egyenlő nulla teljesül. Na hát kérném, ez volt az a bizonyos karakterisztikus polinom, a vektorokra néztük múltkor, most skalár esetben is ugyanezt köszön vissza, és amikor egyenlővé teszem nullával, akkor kapom a karakterisztikus egyenletet. Hát ezt a dolgot meg tudjuk oldani, másodfokú algebrai egyenlet, és hát lengésképes rendszereknél majd azért annyit kell nézni, múltkor is néztük ugye, hogy a diszkriminánsnak a tulajdonsága, hogy a komplex gyök legyen, diszkrimináns legyen negatív. A karakterisztikus egyenlet megoldása. Hát ugye úgy néznek, hogy lambda 1, 2 egyenlő. Hát talán azt lehetne, hogy mínusz d per 2m, és akkor plusz-minusz jöhetne a négyzetgyök. Ugye mindjárt a 2 a-val, ugye 2m most, ahogy itten fölülük, akkor d per 2m a négyzeten. És akkor mínusz lenne ugye 4ms per 2, ugye 4ac. Na, de be kell vinnem a 2m-et, és akkor igen, tehát lesz az s per m. Az jó nekünk, már múltkor is elismertük, ugye, hogy megjelent a csillapítatlan rendszer saját körfrekvencia négyzete itten. Ez az alfa négyzet. Jó. Hát akkor lehet mondani, hogy lambda 1 egyenlő valami beta plusz. Na, hát ez még annyit talán előtte, hogy a komplex érdekel bennünket. Ugye ezzel megvannak a gyökök tulajdonképpen. A gyökök alakulását D indikálja, D előjele. Indikálja. Azt mondhatom, hogy ha D, hát ugye itt a diszkriminás. D nagyobb egyenlő nulla, nincs lengés. Kuszó mozgás. D kisebb, mint nulla, van lengés. Mi kell ehhez a rendszer? Gyengén kell csillapított legyen. Ha nulla, akkor természetesen van. Gyengén csillapított rendszerről van szó. Ezek a jármű dinamikai meg gépészeti rendszerekben legtöbbször így vannak, ha csak nem liftajtó, ahogy már mondtam a múltkor. Gyengén csillapított. Na most akkor komplex gyökök vannak, tehát komplex gyökök vannak, és így akkor szépen tudom mondani, hogy a lambda 1 egyenlő valami beta plusz i-szer gamma, és lambda 2 egyenlő beta minusz i-szer gamma. Hát az ismert, hogy polinom gyökök, komplex gyökök konjugáltan jelentkeznek, és ez szerepel. Mit tudok mondani hozzá? Itt van a beta egyenlő mínusz d per 2m. Látjuk, hogy amennyiben a d pozitív, van csillapítás, akkor ez a beta valós rész, ez negatívnak jelentkezik. De mondtam már olyasmit, hogy ha a d negatív akarna lenni, akkor a beta meg pozitív lesz. Abból pedig a e ad lambdásból fölhintázódás jön, ami hát az instabilitás esete. Gamma, az meg hogy néz ki most? Hát akkor ott föl kellett cserélni a
dolgokat, S perem mínusz D per 2M van négyzeten alakban, tehát lehet mondani, hogy négyzetgyök az a bizonyos alfa négyzet mínusz D per 2M csillapítatlan saját körfrekvencia az beléphet ide. Az egy alapjellemző, ugye, hogy szeretne rezegni, amikor, és hát az I egyenlő négyzetgyök mínusz 1 nyilvánvaló imagináriums egység. Tehát ezzel meglennének a gyökök, és akkor hát most már csak ki kéne elégíteni a kezdeti feltételeket tudni, mikor a helyzet az, hogy általános megoldást tudok adni, E ad lambda 1t és micsoda? E ad lambda 2t. Ha lambda 1 nem egyenlő lambda 2, már pedig most nem egyenlő, lineárisan függetlenek. FGTL megoldáspár. Ezért minden megoldás előáll ezek lineáris kombinációjaként. Tehát mondhatnám úgy, hogy van valamilyen megoldás, ami engem érdekelne, HT, és valami C1, C2 paramétertől függ, végtelen sok eddig, C1-szer E ad lambda 1T, C2-ször E ad lambda 2T. Lambda 1, lambda 2 jól meghatározott, C1, C2 szabadon választható. R, ez micsoda? Egy végtelen megoldás sereg. Ez az általános megoldás. Jó, hát most akkor a súlyfüggvény meghatározáshoz konkretizálni kell, mert itt voltak a kezdeti feltételeink, azt érvényesíteni kell. Hát az algebrai egyenletrendszer jön, de nem vészes, mert az egyik a szinte triviális. A kívánt kezdeti feltételek figyelembevétele. Vagy tekintet bevétele. Hát az első az lehetne, hogy a H nulla helyen egyenlő nulla. Hát akkor ez mit jelent? Azt mondta volna, hogy C1-szer E ad lambda 1-szer nulla, igaz? Plusz C2-ször E ad lambda 2 nulla helyen egyenlő nulla. Hát ebből az jön, hogy ezek itten mind egységnyi értékek, minden szám nulladik hatványa 1, C1 plusz C2 egyenlő nulla, és a C2-t legalábbis C1 paraméterrel meg is határoztuk. Ez az első kezdeti feltétel. Na most a második. Azt mondja, hogy H pont nulla helyen írom 1 per M. Jó. Hát akkor a H pontot C1, na de akkor itt deriválni kell lambda egyszer, E ad lambda 1 nulla. A nulla helyen veszem, plusz C2-ször lambda 2, E ad lambda 2 nulla. Egyenlő 1 per M. Így. Hát ezek itt ismét egységnyiek. És akkor a következőt mondhatom, hogy C1-szer lambda 1. Na most a C2-t azt viszont innen fogom tudni, hogy mínusz C1, akkor mínusz C1-szer lambda 2. Vezessük ide talán. Egyenlő 1 per M. És akkor ebből pedig a C1-et talán meg is tudom határozni. Hát jó, hogy a lambda 1 nem egyenlő lambda 2-vel itt, ugye? Lesz belőle 1 per m-szer lambda 1 minusz lambda 2. És akkor viszont a C2 egyenlő mínusz 1 per m-szer lambda 1 minusz lambda 2. Tehát látjuk, hogy a konkrét kívánt kezdeti érték feladat megoldása megvan. A kép megoldása megvan. Hát hogy néz ki akkor? Most már a HT. Méghozzá azt mondjuk, hogy T határozottan nagyobb, mint nullára, mert hiszen arra csináltuk az ekvivalenciát. Úgy néz ki, hogy C egyszer, tehát 1 per m-szer lambda 1 mínusz lambda 2-ször E ad lambda 1 T, és mínusz 1 per m-szer lambda 1 mínusz lambda 2-ször E ad lambda 2 T. Hát így lenne. Most figyelembe kéne venni, hogy mennyi az a lambda 1 mínusz lambda 2. Lambda 1 mínusz lambda 2 az hogy nézett ki? Beta plusz i-szer gamma, és mínusz beta mínusz i-szer gamma az plusz i-szer gamma. Hát úgy néz ki, hogy két i-szer gamma. Így. És akkor most már ide bekapcsolhatjuk ezt. Ezt ki is emelhetem ide esetleg, 1 per m-et, 1 per m-szer, 2 i-szer gammát leírtam, és akkor ide be kéne írni ezt a E ad lambda 1 t-t. Na hát az micsoda? E ad lambda 1, az beta plusz i-szer gamma t minusz E ad beta mínusz i-szer gamma szor t. Hát így lenne. Hát talán látszik a vége akkor. Hogy itt mi a helyzet. Tehát azt mondhatom, hogy a HT tovább egyenlő, 1 per m-szer, 2 i gamma az rendben van. Na most akkor, ami itt volt, E ad beta t-szer, E ad i gamma t. Minusz E ad beta t-szer, E ad mínusz i gamma t. Na hát, akkor 1 per m-szer 2 i gamma. Mi lenne, ha ezt a kettő, ezt egy lépéssel rövidítem, ha megengedik, akkor hamarabb meg leszünk. 1 per m-szer gammát leírok ide. E ad beta t, az kiemelhető. Na most a kettő i az kívánkozik ide, mert akkor azt mondhatom, hogy e ad i gamma t, mínusz e ad mínusz i gamma t, per kettő i. Na hát, valami örvendetes dolog kisült itt. Ez ismert módon színusz gamma t. Tehát kaptuk azt, hogy ha t nagyobb nulla, ht számunkra megvan, 1 per m-szer gammászor, e ad beta t-szer, színusz gamma t. Hát jó is. hogyha a csillapítás nem lenne, a gamma alfa lenne. Akkor a saját körfrekvenciával színuszosan lengene a rendszerem pozitív tékre, és az E ad beta meg egy lévén a kitevő nulla. Úgyhogy ez körülbelül így rendben van. Végül is minden T eleme erre esetére a HT súlyfüggvényem esetszétválasztással 0, ha T kisebb egyenlő nulla, és az 1 per M-szer gammászor. Figyeljük meg, hogy a lengőrendszer paraméterei, három paramétere volt, M, D és S. Szépen belépnek, így vagy úgy. Itt konkrétan megjelenik gammában, burkoltan ugye ott a gyökös kifejezésben bent van a S per M, és bent van a D per 2M a négyzeten. Tehát paraméterektől függ. Az E ad beta T-be, bétában benne van mínusz D per 2M, és a színusz gamma T-be, a gammában megint ott van bent, ha T nagyobb, mint nulla. Hát kérem szépen, ez az élményszerű levezetés itt végére ért. Itt van a súlyfüggvény. Próbáljuk vizuálisan, mérleki szempontból jól megragadhatóan megfogni a dolgot. Itt volt a rendszeroperátorunk. Rátettük azt a Dirac deltát, ami számunkra mindig delta epsilon t, de nem írjuk ki, mert olyan kicsi az epsilon. És itt pedig megjelenik a HT súlyfüggvény. Azt tudjuk, hogy a HT tehát micsoda ismétlésképpen a Dirac impulzus rendszeroperátor szerinti képe. Ez csak ennyit jelent. Na most akkor konkrétan. Ha én megrajzolom a Dirac impulzust ezen a ponton, T függvényébe, akkor kell húznom olyat, hogy nulla mindenütt az epsilonnyi kis intervallumon kívül, ami oly vékony, hogy nem látszik, és ezért így szoktuk jelölni egy üres fejű nyillal. Ez a Dirac delta jele. Ha a Dirac deltát eltolnám plusz argumentummal, eljönne annyival, amennyivel az argumentumba eltoltam. Lehet, ugye időinvariáns rendszerről van szó, ide fogjuk tolni, majd akkor eltolódna a súlyfüggvény is. Na most, itt nézem hozzá, hogy milyen a válaszfüggvény. Azt mondtuk, hogy zérus, hogyha negatív vagy nulla. Na most innen kezdve akkor az ember nézhetné, hogy ha nincs csillapítás, akkor ezt látná, de ez csak ilyen rehelet finoman rajzoltam ide, nincs csillapítás, igaz? Egy színusz. Na most, ha van csillapítás, akkor a béta és nincs öngerjesztés esete, tehát negatív bétával, ott van egy szorzó, amivel ez majd szépen csökkenni fog, és még ott van mellette az 1 per M, és hát az ember megrajzolhatná egy körülbelül egy ilyen lengés képes rendszernél, ezt látnánk. Megrajzolásnál legfeljebb annyit lehet mondani, hát figyelembe ajánlani, hogy nézzük meg, hogy ezek a távolságok, ezek egyformák. Sokszor a rajzoláskor ott beszakott sűrűsödni, valahogy nem sűrűsödik be, mert az azonos az a távolság. Tehát egy ilyesmi. Itt van neki a csillapító láncgörbe, ugye az a exponenciális láncgörbe, mint az amplitúdó csökkenést mutató, itt a H függvény, itt volt a delta függvény, itt a T, minden megvan origó. Tehát ez tulajdonképpen a helyzet, és akkor a R operátorom úgy működött, hogy ezt a Dirac delta függvényt szépen hát átvitte ebbe a függvénybe. Függvények közötti transformáció. Megszoktuk azt, hogy rendszerbe menet egy függvény sokaságból származó egyedi elem, most éppen ez a Dirac delta, és a ráadott válasz jellemzi a rendszert. Tulajdonképpen ennek ismeretében bármely gerjesztésre meg fogjuk tudni találni a választ. Hát a bármely az gyakorlatilag bármely. Elvileg bizonyos feltételek kellenek, amik viszont teljesülnek, tehát nyugodtan lehet ilyesmit mondani. HT, rendszer jellemző függvény, ugye kipróbáljuk, hogy akar viselkedni. Megpöccintettem, egységnyi impulzus viszekbe, hogy viselkedik. Ha most én a konkrét gerjesztést fel tudom bontani egységi impulzusoknak legalábbis közelítően lineár kombinációjára, igaz? Akkor a linearitás és az időinvariancia miatt egyszerűen szuperpozícióval meg fogom kapni. Mi lesz majd? A hát el kell tolni, és meg kell szorozni valami, és össze kell adni őket. Ez lesz a végeredmény. Az, hogy hát te végtelen kicsire húzódott a epsilonunk, abból az lesz, hogy a szummából folytonos összegzés lesz egy integrál. Tehát ez nagyon logikusan előáll. Rendszer jellemző függvény ismeretében a GT gerjesztésre adott válasz meghatározható alakja ilyesmi lesz, hogy ha van egy YG válaszfüggvényem, GT gerjesztésre valami integrál mínusz végtelentől tíig, a súlyfüggvény központi szerepet kap az előállításban, G tau, D tau. Hát ez a bizonyos konvolúció tétel, a BSC-be is előjött szerintem úgy elemeiben a dolog. Tehát ez a, látjuk, hogy szükségképp mi lesz a válasz, mint egy összekeveredik, összefonódik a súlyfüggvény tulajdonság és a konkrét gerjesztés tulajdonsága, és az jelenik meg a rendszer kimenetén adódó válaszban. Természetszerű. Valahogy gerjesztek egy adott rendszer, a rendszer adottságát a súlyfüggvény ragadja meg, milyen a rendszer, és most ha esetlegesen amivel gerjesztem, az majd itten modulálja azt, ami a rendszert jellemzi. Ez lesz a helyzet, jó? Akkor szünet.
Jó, na hát kedves hallgatóim, akkor egy lépéssel tovább. Láttuk ezt a súlyfüggvényes kérdéskört, és akkor egy másik rendszer jellemző legalább annyira fontos rendszer jellemző függvény, hát ez az átmeneti függvény, amelyik ma szembe az egységimpulzusra adott válaszszal az egységugrásra adott válasz kérdését veti fel. Átmeneti függvény. A gerjesztő bemenet egy szabványosított függvény, egységugrás függvény. Útévvel jelöljük, és hát már előfordult a fél év elején, így néz ki, hogy 0 és 1 értéket vesz föl, kérdés, hogy mely tékre, ha t kisebb egyenlő 0, és ha t nagyobb, mint 0, ezzel a dolog meg van határozva. Ezt fogjuk a rendszerünkre működtetni, és akkor ez is megindít egy válasz folyamatot. Természetszerűen, mivel rajta marad az egységnyi gerjesztés, ugye minden pozitív tére, a válaszfüggvény nem fog zérushoz tartani. De valamilyen konstans értékhez kell közelednie egyensúlyi állapotba, ha le is csengtek a dinamikus folyamattal kapcsolatos változások a válaszfüggvényben. Azt lehet mondani, hogy az útére adott válasz, ezt nagy AT-vel jelöljük, és akkor ez nem más, mint az U-nak az R szerinti képe. Ez az átmeneti függvény. Transition function. Átmeneti függvény, itt van. Na most hát a
miköze az átmeneti függvénynek a súlyfüggvényhez? Biztos, hogy kapcsolatban vannak valamennyire, és pedig a következőt lehetne nézni. Kapcsolat. Először is delta T és UT között. Ha a gerjesztő bemeneti kapcsolatot tisztázunk, a válaszra is mindjárt rájövünk. Hát ha az ember kiindulna delta epsilon T-ből, amit mi meghatároztunk, ugye volt 0,1 per epsilon, ha T nem eleme 0 epsilon, és különben vagy ha T eleme 0 epsilon. Na most csinálhatok egy U epsilon T-t is, esetszétválasztással, ami ennek rokona lesz. Mi legyen? Nulla, ha T kisebb, egyenlő nulla. Aztán legyen 1 per epsilon szor T, ha nulla kisebb epsilon, ez folytonos, tehát lehet így is, és kisebb, mint epsilon. És végül 1, ha nagyobb egyenlő epsilon. Két függvény egymás alá fölrajzolva, akkor látjuk a kapcsolatot, és azt is látjuk, hogy valahogy indukálódik a keresett összefüggés a úgymond végtelen kicsinek feltételezett epsilon esetén is. Tehát a szimbolikusan használ delta, és a valóban használható, mert ez egy normál függvény, UT között. Itt van tulajdonképpen nekem a, ugye, itt van a T, és itt van a delta epsilon. 1 per epsilon magas, területe 1. Egy epsilonra 0. Na és akkor itt fölvehetném majd a U epsilont egységnyi magasan, és itt lenne a tengely, T. Akkor levetítve a dolgot, látjuk, hogy ezt a függvényt vettem föl. Itt van az U epsilon versus T függvény. Egységnyi magas iránytangense. Egy per epsilon szor T. Rokonok. És azt el lehet mondani, hogy ezek szerint a UT, U epsilon T, az miképp adódik? Hát integrál akár mínusz végtelentől T-ig vehetem delta epsilon T dt. Egy. És a delta T epsilon T, ahol létezik a derivált, akkor pedig du epsilon T per dt, ahol létezik. Vagy diffható a függvény. Nyilván itt a pontokba jobbról és balról lehet venni, tehát ahol létezik a derivált. Így. Ez a kapcsolat megvan. Na most akkor, hát epsilon csökkentésével szimbolikusan akkor el lehet mondani, hogy UT egyenlő integrál mínusz végtelenítettéig delta T, mondjuk itt egy tau d tau, és a delta T pedig, ez aztán végképp szimbolikus, ennek a deriváltja, egységugrás deriváltja per dt érvényes. Na, a válasz függvények. kapcsolata, tehát HT-t és AT-t nézzük. Válaszfüggvénye kapcsolata a kérdés. Hát az át, ha nézem. Először. AT. Hát nem más, mint a rendszeroperátor szerinti képe a egységugrás függvénynek. Tovább egyenlő rendszeroperátor szerinti képe a előző elfogadott szimbolikus jelölés szerint, így leírhatom. Integrált és az operátort fölcserélünk. Integrál mínusz végtelentől tég, lineáris operátor bevihető általános feltételek mellett, ha nem is mindig, de itt igen. Mit találtam? Itt a háttal. Tovább egyenlő integrál mínusz végtelentől tég, háttal, d-tal. Tehát elejét, végét nézzük, akkor előállt az átmeneti függvény a súlyfüggvény integráljaként. Így. Hát a megfordítás az hasonlóképpen lehet. Kettő. A HT az micsoda? Hát a HT az az R szerinti képe az a Dirac deltának. Így. Na de delta T az D per DT UT szimbolikus felírásunk szerint. Epsilonokkal meg lehet csinálni, és utána határátmenettel gondolkozhatunk, de végeredményben rendben van. Felcserélés. És akkor D per DT R operátor UT. Akkor az D per DT AT. Tovább egyenlő DAT per DT. Tehát itt lenne a kapcsolat. Elejét, végét nézzük. A súlyfüggvény az átmeneti függvény deriváltjaként áll elő. Hát ez rendben van. Szokott előfordulni zárt helyi kérdésként. És akkor most eljutunk arra a pontra, hogy a kérdés a válaszfüggvény meghatározása most már nem csupán ezekre a speciális vizsgálójelekre, hanem általában valamilyen GT függvényre, nagyon gyenge feltételrendszert kell szabni, integrálhatóság például. Véges takaszon számolunk, szinte mindig érvényesül. Tehát jöhetne akkor most már ezeknek a rendszerjellemző függvényeknek az alkalmazása. Alkalmazása a mondjuk GT gerjesztésre adott válasz. A GT gerjesztésre adott rendszer válasz, ugye a lineáris időinvariáns rendszerrel foglalkozunk, adott rendszer válasz meghatározására. Így. Hát az első lenne a súlyfüggvény alkalmazása. Konvolúciótétel. Így. Hát a következőképpen lehetünk, hogy legyen adott a GT valamely intervallum fölött. Így. A dolog így vehető, talán diagramjával érdemes fölvenni. Itt van mondjuk egy GT függvény. Ezt fogom ráengedni a rendszeremre. Tehát itt a rendszerem, lesz neki most GT bemenet és YGT válasz. Azt persze tudjuk formálisan, hogy az YGT az nem más, mint a R szerinti képe ennek a gerjesztésnek. De most valahogy úgy néz ki a dolog, hogy itt volt a gerjesztő függvényünk. Így. Tehát egy viszonylag jelentős változást mutató függvény. Ilyen lehet, hogy nulla volt, messzebbről is jöhet, mindegy. És akkor kérdés, hogy erre mi történik. Itt lesz az YGT. Valahogy a gerjesztés tulajdonságai majd keverednek a rendszer tulajdonságaival, tehát frekvencia tartalma az a rendszer sajátosságától függően, vagy kiemelésre kell egyes helyeken, és így tovább. Tehát itt van az a szituáció, mikor egymáshoz rendeltük a rendszerhatást és a gerjesztő hatást. Tehát itt van a G hatása. Ez beleolvad, ugye össze kombinálódik ez a két hatás a válaszfüggvénybe, YGT. Na most akkor a következőt érdemes csinálni, hogy az ember venne egy felosztást, és akkor amit én már előre bocsátottam, hogy Dirac delta közelítő négyszöglökésekkel, azokkal a delta epsilonokkal dolgozhatnánk. Minden egyes felosztás elemre. Tehát ezekhez a pontokhoz vannak függvényértékek adva. Ezeket ismerjük, hogy mennyi a függvényérték. Ezek helyettesítési értékek adva vannak. Tehát szépen itt vannak, nem muszáj ekvidisztánsnak lenni az osztásnak, végül a határátmenetben úgyis nullához tartanak majd, tehát az se baj, hogyha egyformának veszünk. Mintavételi értékek, ordináta halmaza, ez legalábbis elvileg ismert kell, hogy legyen. Na most, hát az lesz, hogy elegendő egy valamelyik TI-hez oda stimmeltetni egy megfelelő közelítő impulzust. Ugye azt csináljuk, hogy megközelítjük ilyen módon lépcsős függvénnyel. Mindig baloldali helyettesítési értéket veszek. Ha elég kicsi az osztás, akkor ez a lépcsős függvény, persze itt van neki, ugye, ahol láthatni kellene, idáig, így szépen balról. Ez egy durvítása a zöld színű függvényünknek, lépcsős függvényé durvítottuk. Kicsit így. Mindig bal oldalról veszem. Tehát itt van a lépcsős durvítás. Mondjuk valami G hullám T. A GT lépcsős durvítása. Na, de közel van a GT-hez, tehát bizonyos értelemben annak hát megjelenítője lehet, ha osztás nagyon pici. Na most akkor ezt lehetne venni, hogy itt van egy TI-vel jelölt időpont. És akkor azokat az impulzusokat elkészítem, amelyekből ez összerakható lesz. Például idáig az I-edikig nulla, itt följön arra a magasságra, ami a TI-hez tartozó helyettesítési értékhez kell, ugye ha ezt vettem, akkor azért nem ide, hanem egyel tovább, tehát így ez a TI, itt ezzel egyenlő, aztán lejön megint, és itt van. Tehát ez egy összetevő impulzus. Egy négyszöglökés. A négyszöglökéseket jelölhetnénk mondjuk GIT-vel. Minden egyes TI-hez tudunk rendelni. Tehát azt mondhatom, hogy egyes minden TI-hez négyszöglökést rendelünk. Jelölje GIT. Na akkor ezzel azt mondhatom, hogy a GT az mint közel egyenlő volt G hullám T-vel, de ez a G hullám T ez nem más, mint szumma íre ezeknek a GIT négyszöglökéseknek az összege. Tehát tulajdonképpen ez a négyszöglökés, ha TI-hez rendeltem, akkor ez a GIT, ez a narancssárga. Ugye? Nulla, TI-nél felugrik, fölveszi az értéket. Mennyit vesz föl? Itten éppen a G függvénynek a TI helyen vett helyettesítési értéke, a magassága neki. Ilyenekből összeraktam tehát a G hullámot, ezt a durvított gerjesztőfüggvényt. Ha finomítom a durvaságát, akkor egyre jobban közelíti a zöldet, belekerül a vonalvastagságon belülre, stb. Tehát ezen az úton lehetne menni. Továbbra is igaz, hogy a GX-nek az összegeként állt elő. És figyeljük meg, hogy a különböző X-hez tartozó GX nem zavarják egymást, igaz? Ahol az egyik zérustól különböző, ott a másik biztos, hogy nulla. Csak egy adott intervallumon van neki, négyszögben, a többi helyeken nulla. Két különböző indexre veszem, nem zavarják egymást. Írjuk ide. Az egyes GIT függvények tartó intervallumai csak végpontokon érintkeznek. Hát ez egy nullmértékű halmaz, szabad. Ugye? A tartó intervallumok, ezek a kis rövid intervallumok. TI plusz delta, TI plusz 1 a következő. Jó. Tehát itt érintkeznek. Ezért ez az összeg fönnáll, tehát ez rendben van. Jó, hát kettes. Építsük fel a GI-t. A GIT impulzust. Négyszöglökést mondhatnám. Így föl kell építeni, és pedig miből? Dirac delta közelítő négyszöglökés segítségével. Hát a GIT magassága mekkora? GTI. Ugye? A T-hez tartozó eredeti zöld függvényérték magassága, ennyi a impulzus magasság. Hát ilyet kell csinálni. Tekintsük a következőt. Delta epsilon T eltoltját. A TI időponthoz. Hogy néz ki ez a függvény? Delta epsilon T minusz TI. Most epsilon legyen egyenlő TI plusz 1 minusz TI. Tehát az a osztás köz. delta epsilon t minusz ti most már jó helyen van, de a magassága még nem jó. Magassága tudjuk, hogy 1 per epsilon egyenlő, ide írok egy delta ti-t, 1 per delta ti. Így. Tehát felépítjük ezt a négyszöglökést, építsük fel. Most akkor csinálnék egy egységnyi magasságot először. Nyilvánvaló, hogy delta ti t-ti argumentummal megszorozva delta ti-vel egységnyi magas. Négyszöglökés. Ugye, mert ez eredetileg 1 per delta t volt, beszorzom a delta t-vel, egységnyi magas lesz. Többi helyen nulla volt, nem érdekes. Így. Na, következő, hogy elérjük, hogy a kívánt GTI magasság érvényesüljön, és akkor most már nyilvánvaló, hogy megvan a GIT. Így. GIT, ez most már jó lesz, mert volt nekem egy egységnyi magas delta TI eltolt Dirac delta közelítő négyszöglökésem, azáltal, hogy delta TI-vel beszoroztam, és most még ide be fogok szorozni GTI-vel. Tehát tulajdonképpen megvan az a kívánt narancssárga impulzus, amit ott kiemelten egy ilyen TI-re szerettünk volna. Na de hát itt érvényes ez a csillag. 3 csillag alapján legalábbis elmondhatom, hogy a GT gerjesztés közel egyenlő G hullám T lépcsős gerjesztés, az pedig egyszerűen egyenlő lesz most már szumma a mintavételi ordináták GTI-k, ugye, eredetileg az a piros szagatott vonallal berajzolt ordináták, belép a Dirac delta közelítő négyszöglök és eltolása az illető ponthoz, és meg van szorozva delta TI növekménnyel. A szumma íre megy. Na hát kérem szépen, ránézünk erre, akkor már látszik, hogy ebből valami jó kisülhet. Tudnélik, lineáris kombinációja ez, Dirac delta közelítő négyszög lökéseknek, igaz? Írjuk alá, amit kaptunk, az micsoda? Tehát ezzel a GT gerjesztő függvény közelítőleg a GT gerjesztő függvény közelítőleg előállt. Milyen módon? Eltolt Dirac delta közelítő négyszöglökések lineáris kombinációjaként. Tehát bizonyos konstansokkal van szorozva, ugye a helyettesítési érték a GTI, és hátul pedig még a delta TI. Ezek számok. Ez megvan, fontos közbenső lépés, megvan a előállítás most már ezzel a lépcsős függvénnyel megközelítve. Hát most akkor alkalmazzuk a linearitást. 4. A GT-re adott válasz. Meghatározása. Hát azt tudnám, hogy a YGT az nekem előállna egyszerűen RGT alakba. Ezt csak kijelölöm. Nyilván ez egy elvi felírás. Na most akkor mi a helyzet? Közel egyenlő lesz azzal, hogy kijelölöm az R-et, de ide beteszem a G hullámtét, ezt a lépcsős durvitást. Ha a durvitás elég finom, akkor vonalvastagságon belül vagyunk. Tehát mérnök ide rendbe. Tovább egyenlő most már R. Summa I-re GTI, tehát a helyettesítési értékek ordináta halmaz, L-tól Dirac delta delta TI-hez, T minus TI, delta TI. Így. Hát ha ide tegyünk egy kapcsolós zárójelet, és akkor alkalmazzuk az R. R lineáris és időinvariáns. Először is be lehet menni a szummába az R-ről. Az R mit keres hatásra? Őt nem érdekli a konstans, azokat kiemelhetjük, helybehagyhatjuk, mindegy. Az R csak a T-függő objektumot keresi, arra lesz hatással, igaz? Függvényre. Függvényt függvényhez rendel. Mit lát bent függvényt? Ezt találja itt csupán. Akkor az lesz, hogy a GTI, mint konstans, az R, ugye erre hatást fog gyakorolni, delta TI, T minusz TI, a konstans ide írom, delta TI. Na hát most már látszik valami, mert megjelent a Dirac delta közelítő négyszöglökésre ható rendszeroperátor. Ennek mi az eredménye, legalábbis közelítőleg? Amennyire a delta T kicsi, annyira súlyfüggvény. Amennyire nem kicsi, annyira a súlyfüggvény közelítő, ahogy a mai órán láttuk, tehát tulajdonképpen ez nem más, mint a H delta T-hez tartozó epsilon volt az óra elején, T minusz TI. Így. Eddig azt kaptuk, hogy az YG T előállt közelítőleg legalábbis egy szumma íre, és akkor itt írhatom ezeket oly módon, hogy ide írom, hogy H delta TI, T minusz TI, szer GTI, ugye ezt szabad csinálni kommutativitás miatt, és delta TI. Hát kérném, hát most már jól látszik, hogy ez egy integrál közelítő összeg, ennek a függvénynek. És akkor mi lesz ebből? Ha delta TI tart nullához, és a tagok száma minden határon túl nő, akkor azt fogom kapni, hogy YGT a szummából integrál lesz. Ahogy a delta T kicsi, egyre inkább súlyfüggvény áll be ide, integrál, súlyfüggvény, el lesz tolva, hát azt a T-t most tau-val jelölhetem nyugodtan, mint folytonos változót, G tau, és a delta T-t is D tau-val megjelenítve, elvileg mínusz végtelentől plusz végtelenig írhatom, és itt van tulajdonképpen a végeredményünk. Hát ezt megelőlegeztem ott a súlyfüggvény tárgyalásánál, most pedig végigvezettük lépésenként felépítve az eredményt. Tehát látszik, hogy két függvény össze kombinálása, ez a konvolúció, ugye az olyasmit jelent, hogy összetekeredése, mondhatnám rá, egymásba vannak szépen forgatva, mind a kettő modulálja a választ. Egyrészt a rendszer tulajdonsága H-ban van benne, megpróbáltuk, hogyan akar válaszolni, egységimpulzus bevezetéssel, GT pedig az aktuális lehetséges gerjesztés, ami most éppen van. Hát ezt kell kiszámolni. Na most annyi hozzátartozik a dologhoz, hogy mivel a súlyfüggvény az negatív argumentumokra zérus, legalábbis kezdetben energiamentes rendszer esetén, amiket mi vizsgálunk, akkor a következő adódik. HT egyenlő nulla, ha T kisebb egyenlő nulla miatt végül is az YG a T helyen az egy integrál, hát a mínusz végtelent meghagyom. Persze sok esetben nem kell, mert véges szakaszra terjed csak ki a súlyfüggvény, gyakorlatilag nem kell végig menni a végtelenig, és akkor itt van a HT minusz tau, G tau, D tau. Tehát ez a kifejezés lenne az, ami számunkra mértékadó. Ugye elég T-ig integrálni, ha nagyobb lenne a tau, mint T, akkor már negatívra megyek, és akkor a integrandus nulla, tehát nem kell vele foglalkozni. Na, megjegyzés. Konvolúció művelete. Konvolúció. Függvények, függvényművelet, egyszerűen mondhatnám. Van egy ilyen műveletet végző. Bejön egy HT függvény, bejön egy GT függvény, és kijön belőle egy új függvény, ami a kettő összekombinálásából áll. HT csillaggal jelöljük a konvolúció képzés műveletét. Ez tulajdonképpen ez a kétváltozós függvény művelet. Két függvényt összegyúr, összekever, összeteker ezzel az integrál kifejezéssel. Megjelenik ott egy ugye, rendszerjellemző és egy gerjesztés. Hát ha nézzük, ez egy integrál operáció tulajdonképpen. A H-nak a jelentése magfüggvény, kétváltozós, most speciál úgy adódik, hogy a H-ba helyettesített különbség hozza be a kétváltozót. Általában egy mondjuk nagy HT vesző tau kétváltozós magfüggvény szokott szerepelni integrál operátoroknál. Hát most ez speciális, ez a konvolúció típusú integrál operátor, majd még jövő fél évben foglalkozunk ilyesmivel. Most számunkra ennyi adódik csak, hogy a legegyszerűbb felírás most tényleg a hosszú gondolatmenet után csak annyi, hogy a súlyfüggvényt konvolválni kell a gerjesztő függvénnyel, és akkor kapom meg a rendszer választ. Így. Tehát még annyi megjegyzés hozzá, hogy numerikusan mi a helyzet? Numerikusan számítható ez a dolog. Hát az integrál numerikus kiszámítása, ha most jobb ötletünk nincsen, akkor visszadurvítjuk erre a integrál közelítő összegre. Összeg számítható. Ugye a helyzet az, hogy el kell tolni mindig a argumentum szerint, látjuk a T minusz tau szerepel benne. Hát ugye körülbelül a következő dolog adódik, hogy ha itt van nekem egy gerjesztés lefutásom, itt van egy GT. Jó? Na most akkor numerikusan szeretném nézni. Ezek a mintavételi értékei neki, ezek egy ekvidisztáns osztásponton betehetők egy vektorba, benn van a számítógépbe, meg van nevezve. Itt vannak ezek az ordináták egyenletes osztásba. Elhelyezhetjük. Ez az információ megvan, eltároltuk a függvényt. Legalábbis közelítőleg. A G. Na most, akkor van a súlyfüggvény valahol, volt a rendszer súlyfüggvénye, felrajzolom ide körülbelül milyen, hát a súlyfüggvény valami ilyen alakú lehetett. Most van az, amit már az előbb említettem, hogy elvileg itt ez hullámzik a vonalvastagságon belül a végtelenig, de ha itt lezárom, akkor nem kell a végtelenbe menni, csak ideig kell vele foglalkozni, nincs hatása tovább. Na most ennek is van ugyanilyen mintavételezése, meg lehet csinálni, itt vannak mintavételezett értékek. Itt a súlyfüggvény. Há. Itt van a mostan a T függvényében megoldva. Na most akkor hogy tudunk eljárni? Ezt az integrált kell numerikusra kiszámolni minden egyes T értékhez, ugye? Minden egyes, ez T paraméteres integrál, figyeljünk föl rá, tehát T paraméteres integrál. Minden T-re ki kell számolni. Eljárás a következő. Ide föltesszük ezt a távolságot, hátrafelé, hogy minden előjel rendben legyen. Úgy tűnik, hogy ennél az osztásnál kezdődik, mondjuk így néz neki, ahol még voltak értékek. Az első értékes válaszérték kiszámítása innen történhet. Mit kell csinálni? Össze kell szorozni a megfelelő ordinátákat, és összegezni. Én nekem itt T függvényében az első számításra itt kijönne egy eredmény. Itt van az YG-nek az első számított eredménye. Tehát ide kell írnunk, hogy szorzás és összeadás. Ugye közelítőleg szorzás és összeadás. Megvan az első válaszérték. Na most megyek tovább egyel. Mit kell csinálni? Eltoljuk egyel tovább, egy osztással tovább ide a súlyfüggvényt. Elkészítem ugyanezt a játékot, na stílszerűen talán azt mondtam, hogy itt volt ez, akkor most ezzel ugyanezt elkészítem, fogok kapni egy következő értéket. És folytatom ezt az eljárást oly módon, hogy egyel tovább tolom egy osztással, és készítem a következő YG2, ugye, YG3, hát ez bent a gépbe elkészül, és aztán szépen a végén már csak egy rajzolást kell kiadni, YG3, mert ugye valahogy itt szépen sorjába kiadódnak nekem a mintavételi értékek, és látjuk, hogy egészen a végéig elmehetek. Az utolsó fázisban, amikor értéket kaptam, hol lesz a súlyfüggvény, amit felhasználok a konvolúció kiszámításához, valahol mondjuk ez itt lenne. Hát itt van. Utolsó fázisban itt van. Itt volt. Itt voltak a kiszámított értékek. Ezeket kellett itt össze egyeztetni mintavételezéssel, és így tovább megcsinálva a dolgot, végül is ide kiadódik az YGN ennedik utolsó. Tehát szépen sorjába, egy ciklusba szervezve a dolgot, megvan a válaszfüggvény. YGT. Elég sűrűn vettem, akkor nagyon jó közelítést kapok. Tehát numerikusan ki tudjuk számolni a konvolúciót ezen az úton. A célszerű begyakorláshoz érdemes egy színuszfüggvényt megnézni az általunk szokásos, hát lineáris lengőrendszerre. Tehát a GT lenne valami A-szor színusz omega T, egy, így és akkor a HT pedig az általunk 1 per M-szer gammászor E ad beta T színusz gamma T. Ebből meg lehetne csinálni YGT-t. Na most érdekes módon mit fogunk kapni? Nem kaphatunk nagyon mást, mint szintén egy színuszos függvényt, amelyik viszont az eredeti GT-től fázisban és amplitúdóban el van tolva. Ez valami ilyesmi lesz, valami B-szer színusz. Az omega T marad, omega T plusz fi adódik. Na most ez egy numerikus élmény lehet, hogyha megcsinálják, hogy színusszal gerjesztik, és a válaszként végrehajtva ezeket az operációkat, amiket magyaráztam, ki fog jönni, hogy alatta egy másik színusz, tehát egy ilyesmi volt az egyik, ez volt nekem a GT, jó? És hozzá válaszként fogom kapni mondjuk ezt. Ugyanaz a körfrekvencia tőle fázisban eltolva, körülbelül így. Itt van a YGT. Látjuk az amplitúdó különbséget és a fázis különbséget. Valami ilyesmi fog kiadódni. Hát ez nem annyira csodálatos, mert majd látjuk nem sokára a lineáris rendszerek frekvenciatartományban való vizsgálatát, hogy a fazorokról azonnal leolvashatjuk ezt a tulajdonságot. Lineáris rendszer elemi komplex harmonikust általános komplex harmonikusba visz át, más amplitúdóval és más fázisszöggel. Kicsit meséltem erről, mikor néztük a dinamikai hálózatot, impedanciát, stb. Lehetséges gerjesztését. Hát ezt fogjuk majd látni. Tehát egy ilyesmi jön ebből ki. Itt van a G és YG. Jellegre legalábbis ez a helyzet. Ennek lett volna itten B amplitúdója, ennek meg lett volna itten A amplitúdója. A T az, ugye, az marad, az omegával meghatározott. Hogy most pont annyi, vagy kicsit más, az majd egy másik kérdés. Jó, hát akkor mára elég, folytatjuk majd. Viszontlátásra!